Ez itt a Véleményeken túl, a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adása, amelyben társadalmi, politikai kérdésekről és jelenségekről beszélgetünk a tudomány nyelvén közérthetően. Sorozatunk célja, hogy betekintést adjunk a Kutatóközpontban folyó munkába.
Köszöntöm a hallgatókat! Én Csurgó Bernadett vagyok, és mai beszélgető társaim Kapitány Ágnes, a Szociológiai Intézet professzor emeritája, és Kapitány Gábor, a Szociológiai Intézet professzor emeritusa. A mai beszélgetésünknek van egy örömteli, ünnepi apropója, mégpedig az, hogy Ágnes most ünnepli a 70. születésnapját, és ezzel a beszélgetéssel is szeretnénk megünnepelni a születésnapot, és egyben tisztelegni a munkásságotok előtt. A kerek évforduló tiszteletére a hónap elején volt egy ünnepi konferencia, a MOMIN, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, a Magyar Kulturális Antropológia Társaság és a Hunrendtékel Szociológia Intézet közös szervezésében, és itt, ha nézegetjük a programot, akkor rengeteg téma került elő az előadásokban, csak néhányat emelnék ki, kapcsolatok, barátság, ünnepek, nemzettudat, addikció, ember és környezet, boldogság, jólét, és még sorolhatnám az izgalmasabbnál izgalmasabb témákat. És az első kérdésemet ehhez az eseményhez, vagyis a témákhoz kapcsolnám. Itt a kollégák és barátok, tanítványok mind olyan előadásokkal készültek, ugye, amik kapcsolódnak valahogy a ti munkásságotokhoz. És először azon gondolkodtam, hogy én találom meg a közös kapcsolatot, és próbálom megfogalmazni, hogy mi ebben a sokszínűségben a közös nevező, és hogyan kapcsoljátok ti össze ezt a sok-sok témát. De aztán rájöttem, hogy inkább megkérdezem, hogy számotokra mi köti össze ezt a sok-sok szertágazó témát, mit emelnétek ki? És akkor először Ágnes, téged kérdeznél.
Először is csodás volt az ünnep, rendkívül izgalmas előadásokkal, és hát egészen megható laudációkkal, úgyhogy megint csak a különböző területekről jöttek azok az emberek, akik ezeket a laudációkat elmondták. Na most tulajdonképpen nekünk a kutatási irányainkat, hogyha itt csoportosítani kellene, akkor 4 fő csoportot lehetne összegezni. Az egyik az a társadalom elméleti jellegű kutatások. Részben a túlélési stratégiák, a szellemi termelési mód, az alternatív éles stratégiák, ilyen típusú könyveink tartoznak ide, és az előadások közül Somlai Péternek ugye a haladás eszméről tartott nagyívű áttekintése, az mindenképpen kapcsolódik a munkásságunknak ehhez a vonalához. A másik az a saját társadalom antropológiája. Ugye a kulturális antropológiában ez a két nagy irány van, az egyik, amelyik az úgynevezett egzotikus kultúrákat kutatja, és hát szerencsére már jó ideje nagyon megerősödött az az irány, ami azt mondja, hogy a mi társadalmunkra is tekinthetünk úgy, mint egy terepmunkatárgyra, mint egy terepmunkának a lehetőségére, és hát itt ebben mi az ELTE-n is tanítottunk, és hát a MUMI-n is tanítunk saját társadalom antropológiáját, és hát itt sok előadás, a Bíró Zoltán, Bodó Julianna előadásától kezdve sok minden kapcsolódik ehhez. A harmadik, amiről kevesebbet szoktak beszélni, ez a motiváció elemző módszerünk, amiről ugye annak idején volt egyrészt a Rejtjelek könyvünk, és a Rejtjelek 13 részes tévésorozat. Ezt mi tanítottuk is pszichológus hallgatóknak, és aztán az ELTE doktori iskolájában is, és hát nyilván, hogy itt azok a pszichológiai típusú előadások, Bíró Eszter egyébként az egyik legkiválóbb tanítványunk volt, de ugyanígy kollégánknak tekinthetjük Ola Attilát, Demetrovics Zsoltot, és hát a mi szívünknek ugye nagyon kedves, hogy a Máté fiunk, aki klinikai szakpszichológus és addikciókkal foglalkozik, ugye ő is tartott itt egy előadást. És hát végül a legnagyobb terület az a szimbolizáció kutatás, amiről ma nyilván beszélünk részletesebben. Itt Bali Jánosnak az előadásától kezdve sok mindenkinek az előadása kapcsolódik ehhez. Még a motivációhoz azt hozzátenném, hogy nagyon örültünk neki, hogy Deák Kristóf, aki ugye Oscar díjas filmrendező, az előadását arról tartotta, hogy ez a Rejtjelek milyen módon lehet inspiráló, és inspirálta őt a filmes pályáján.
És te, Gábor, mit emelnél ki a konferenciával kapcsolatosan?
Hát, hogy úgy is azt kérdezted, hogy mi a közös nevező, és hát én tulajdonképpen ezt a szimbolizációt, mint közös nevezőt, mert az végül is minden kutatásunknak a mélyén ott van.
Én is erre jutottam egyébként, hogy a szimbolizáció meg a szimbólumok lenne az, ami így leginkább összekapcsol, és akkor maradjunk is ennél, tehát hogy a beszélgetés további részében egy kicsit ezzel foglalkozunk. Az első kérdésem így a kezdetekhez vezet vissza, hogy hogyan találtatok rá a szimbólumok témájára, kérdésére? Miért pont a szimbólumok?
Tulajdonképpen onnan kezdődik az egész, hogy mind a kettőnket kicsi korunktól fogva nagyon izgatták a művészetek, különböző művészetek, és valamilyen mértékben ehhez kapcsolódtunk is, én íróként, költőként kezdtem a pályámat, meg is maradt ez tulajdonképpen ma is. Ágnes pedig filmrendező szeretett volna lenni, és hát megnyerte a kínűben tudós típusú vetélkedők közül ezt a filmesztetika vetélkedőt, országos vetélkedőt. Tehát eleve művészetekhez volt egy ilyen erős affinitásunk, és hát a művészeteknek az egyik legfőbb sajátossága, hogy azok mindig szimbólumokra építenek. És a másik, hogy amivel az egész közös pályánk elkezdődött, az egy kísérlet volt, amelyben ilyen gyári dolgozóknak akartunk megtanítani olyan módszereket, amivel valamiféle esztétikai értéket tudnak létrehozni. Ebben a kísérletben is az első és a legfontosabb elem az a szimbolizáció képességének a tanítása volt. És akkor tulajdonképpen innen jön az egész, hogy tényleg az egész pályánkat ez meghatározta.
Most, bocsánat, még egy hozzátartozik ezen a személyes indítatáson túl, hogy a gyerekkori szocializációnk és a kamaszkori szocializációnk, ugye ez a 60-as, 70-es évek, és ekkor egyrészt az a fajta hipokrízis, ami egyébként nem csak az akkori Kádár korszakra volt jellemző, hanem hogyha kicsit körülnézünk Nyugat-Európába a 68-as időszakra, akkor, és hát az egész beat nemzedéknek a fellépésére, akkor lehet azt látni, hogy a kimondott, a deklarált dolgok és a társadalom valóságos működése között nagyon nagy diszkrepancia van. És ami igazán a kutató elmét foglalkoztatja, még egy kamasz gyereket is, hogy mi is a tényleges valóság, milyen az a tényleges társadalom, amiben élünk, és azt tapasztaltuk, hogy leginkább szimbolikus jelenségek azok, amiknek a segítségével ilyen mélyfúrásokat lehet tenni, és el lehet jutni olyan mélyen fekvő kulturális mintázatokhoz, társadalmi mintázatokhoz, amelyek igazán fontosak, és nem az, ami a felületen megjelenik.
És empirikusan, tehát a kutatás szintén hogyan lehet ezt vizsgálni? Tehát így a saját társadalmunk kutatás, a szimbólumok, ez nem egy egyszerű dolog. Tehát hogyan fogtatok hozzá? Néhány példát mondjatok, hogy egyáltalán hogyan lehet ezt a társadalmon belül vizsgálni.
Ezt is akkor most én kezdeném. A 80-as évek elején volt egy 5 évig tartó empirikus kutatásunk, ami akkor egy nagyon nagy dolognak számított, ebből született az intézményi mikakönyvünk. Ennek a keretében tulajdonképpen nagyon sokféle módszert alkalmaztunk, tágértelemben vett kulturális intézmények üzeneteinek a megfejtésére. Ebben az egyik elem volt a fotodokumentáció, ezt szoktuk emlegetni, hogy 30 ezer fotó készült ezekről az intézményekről, beleértve templomokat, vendéglátóipari intézményeket, hatalmi intézményeket, azon kívül, hogy természetesen iskolák, óvodák, művelődési házak, könyvtárak. Készültek interjúk ezekben az intézményekben dolgozókkal arról, hogy ők hogy látják az egésznek a működését. Terepmunka folyt, tehát kérdezőbiztosok hosszú heteket töltöttek el, ez Győr-Sopron és Békés-megye volt. Valamennyi kulturális intézménye, tehát 3000 intézményről készült akkor adatfelvétel, tehát a kérdezőbiztosok hosszú-hosszú heteket töltöttek ott, és végül tartalomelemzést is végeztünk, mert részben az interjúkat tartalomelemeztük, részben pedig az iskolákban használt tankönyveket, összehasonlítva korábbi tankönyvekkel. Úgyhogy tulajdonképpen az, hogy ezzel a szimbólumokat milyen módon, a szimbolizációt milyen módon lehet kutatni, ez alatt az 5 év alatt, ez 81-től 85-ig tartott ez az empirikus adatfelvétel, ez alatt az 5 év alatt indult el, és aztán a későbbiekben is mi mindig használtuk ezeket a módszereket.
Azért nehéz lenne szerintem fél órában felsorolni is azt, hogy mennyi empirikus kutatásotok volt, és hogy milyen sok-sok témában kutakodtatok. de fel tudnátok idézni egy igazán meghatározó élményt, ami valamiért nagyon izgalmas volt, meglepő, esetleg nagyon nehéz volt a kutatása ebből a sok-sok dologból?
Hát több ilyen is volt. Hát mondjuk az egyik az, hogy amikor olyan területen veszünk észre valami szimbolikus jelenséget, ahol nem is számít rá annyira az ember. Erre példaként lehet mondani azt, amikor ebben a bizonyos kutatásunkban tanácsházakat és pártházakat is vizsgáltunk, és arra jöttünk rá, hogy ezekben az intézményekben, amelyek látszólag a valláshoz semmi közük nincs, sőt, hát egy olyan korszak intézménye, amelyek kifejezetten vallás ellenes, az, hogy protestáns vagy katolikus településről van szó, az meghatározta ezeknek a díszítését. Tehát ugye a pártházakban, a protestáns településeken maximum egy Lenin kép, és azon kívül csak tájképe, a katolikus településeken pedig rengetegféle munkásmozgalmi meg egyéb kép, hát ahogy a református és katolikus templomok különbsége. Tehát, hogy a hagyomány, a nem tudatos szimbólum használat milyen mértékben épül be mindenbe, az itt nagyon jól érzékelhető volt. Vagy egy másik ilyen nagyon érdekes ráébredés volt az, amikor elemeztünk modern individualizációnak a jelenségeit világképek összehasonlításában, és akkor azt érzékeltük és tapasztaltuk, hogy a nagyon különböző életterületeken az individualizációt szimbolizáló változások teljesen egy időben jelennek meg. Például a lakásmódban ennek nagyon jó kifejeződése az, hogy mikor jelenik meg a gyerekszoba, mert az a gyerek individualitásának a figyelembevételét jelenti, mikor jelenti meg a fürdőszoba, aminek hát az egyén kényeztető helye, vagy valami ilyesmi. És ugye azt lehetett látni...
És bocsánat, a harmadik a hálószoba.
Ja, igen, és a külön hálószoba, ami hát az intimitásnak, és ezen keresztül az individualitásnak a helye. És azt lehetett látni, hogy ezek a helyiségek egy időben jelennek meg, különböző kultúrákban, különböző időben. Tehát például Hollandiában ezek megjelennek a 16.-17. század fordulóján, Magyarországon csak a 19. században igazán, és tömegesen a 20. század 60-as éveiben kezdenek el terjedni. És az, hogy ezek egyszerre történnek, tehát hogy ez abszolút bizonyítéka annak, hogy ezek tényleg az individualizálódásnak a szimbólumai, az, hogy egy időben jelennek meg ezek a nagyon különböző dolgok.
És ehhez kapcsolódik egy másik ilyen felismerés, ahogy mondtad, amit mi úgy hívtunk, hogy két lépcsős törvényszerűség. Tehát, hogy első lépésben, ahogy a Gábor említette, létrejönnek ezek a helyiségek, tehát a hálószoba, a gyerekszoba és a fürdőszoba. De addig, amíg ez az igazán erőssé nem válik, ez az individualizációs folyamat, addig például Magyarországon, és hát erre sok mindenki emlékezhet a saját gyerekkorából, vagy a nagyszüleinek a lakásmódjából, ezek ott voltak, de használaton kívül voltak, illetve raktárhelyiségként működtek. A gyerekszobát akkor kapta meg, amikor valaki már tulajdonképpen felnőtté lett avatva. Az a stafírunknak volt nagyon sok esetben a helye. A fürdőszobát azt maximum télen használták, inkább mosókonyhaként használták, és a hálószobában pedig az egész család aludt együtt, hiába lett volna mód arra, hogy külön hálószoba működjön. És akkor, amikor ténylegesen begyorsult ez az individualizációs folyamat, akkor váltak ezek igazán használatba. És itt még egy fontos törvényszerűség van a szimbolizációval kapcsolatban, hogy a szimbólumok egyszerre működnek tükröző funkcióként, és egyszerre működ, amire mondhatjuk azt, hogy reflektív funkciójuk van, és egyszerre működnek konstitutív tényezőként, tehát létre is hoznak olyan fajta kulturális és társadalmi folyamatokat, amelyeket indukálni tudnak.
És még én egy kicsit visszamennék a hogyanokra, tehát hogy ezt hogyan csináljátok. Ugye saját társadalmat kutató antropológiáról van szó, de itt most a történeti perspektívák is előkerültek. De hogy például, amikor a lakás viszonyokat vizsgáljátok, akkor mennyire bentek közel a mindennapi emberhez? Mi alapján fogjátok meg ezeket a szimbolizációs folyamatokat?
A lakáskutatásunk az nagyon érdekesen alakult, mert nekünk elég nagy könyvtárunk van, és a gyerekeink viszont nőttek, és szerettünk volna, hogyha mit tudom én, még egy szobával több van, vagy kicsit nagyobb mozgástér. És akkor elkezdtünk keresni lakást. és ennyi könyvvel nagyon nehéz lakást keresni, és amikor már a tizediket néztük, és hát ugye mindenki tudja, hogy az milyen sok energiát és időt vesz igénybe, akkor rájöttünk, hogy húha, ebből egy érdekes kutatást lehetne csinálni. És hát azt a 10 eset tanulmányt ugye azt megcsináltuk, mert arra még frissen emlékeztünk, és attól fogva minden egyes lakást, ha megnéztünk, akkor arról már kidolgozott szempontok szerint esetleírást készítettünk. És így gyűlt össze 300 esetleírásunk. Ebből jött létre aztán a Beszélőházak című könyvünk. És ami hozzátartozik, hogy ugye nem csak ez az eleme működik, a résztvevő meg, ez tulajdonképpen résztvevő megfigyelés, mert ilyenkor az eladók ugye nagyon készségesen rengeteg mindent elmeséltek a háznak, a lakásnak a történetéről, az előnyeiről, a hátrányairól, persze kevésbé, de ahhoz nekünk volt szemünk, hogy lássuk. Úgyhogy szabályos élettörténetek tükröződtek, társadalmi helyzetek tükröződtek, férfi-női szerepek tükröződtek, családon belüli konfliktus helyzetek tükröződtek ezekben a lakásokban. És még akkor ezt hozzá kapcsolom, hogy aztán elemeztük a lakáskultúrának az évfolyamait, és összevetettük ezeket nyugat-európai lakáskultúra lapokkal is.
Na most ugye a kérdésedre még válaszolva, tehát ugye itt egyrészt az ember fölfigyel olyan jelenségekre, amelyek az adott helyzetben szokatlanul. Tehát ami azt mondja az ember, hogy ez valamiért ez ilyen, és valamiért más, mint amilyen a megszokott. És akkor ez már tulajdonképpen egy szimbolikus jelenségnek az észlelése. És akkor van egy másik fázis, amikor az ember azt észleli, hogy ezek elkezdenek terjedni. Most mondok egy példát, hogy amikor elemeztük a korszakok világképeit, és akkor a 90-es években az embernek feltűnt, hogy elkezdtek szaporodni az ilyen középkori iránti érdeklődésnek a különböző jelei, és akkor az egy érdekes kérdés volt, hogy miért pont a 90-es évben válik a középkor érdekessé, mert ez azt jelezte. Tehát amikor először megjelenik, akkor még csak egy egyedi valami, ami lehet gondolkozni, hogy annak mi az oka, de amikor elkezd terjedni, és elkezd mérhetően sokká válni, akkor viszont már egy kórjelenséget lehet ezen keresztül tetteni.
Következő kérdés meg kicsit erre is vonatkozik, hogy rengeteg társadalmi változás, vizsgáltatok, láttatok, vettetek észre, de a szimbólumok, meg a szimbolizáció az így megmaradt, mint fő kutatási vezérel vagy fókusz. Hogyan alakult mégis a nézőpontotok? Tehát hogyan gazdagodott mondjuk maga a kérdésfeltevés ebben a sok-sok társadalmi változás, amit végig kísértetek ezzel a fókusszal, és egyáltalán hogyan lehetett megtartani, tehát hogy hogyan nem választottatok igazából másik vizsgálati fókuszt, mert hogy sokan folyamatosan változtatják a nézőpontjaikat.
Hát erre két dolgot mondanék, az egyik az, hogy hát arra jöttünk rá, hogy egyszerűen minden szimbolikus. Tehát, hogy mindenben lehet találni valamiféle szimbolikus mögöttes, és hogy tulajdonképpen a világ nagymértékben ebből építkezik. Miért törnek ki a háborúk? A háborúk kitörését mindig valamiféle szimbolikus konfliktus hozza létre. Hát ugye a Madács írja ezt az egy íj miatt, amikor a homoúzion és a homoúzion követője, ahol tényleg egy vallási dogma szimbolizált valami nagyon erős társadalmi ellentéte, amiatt tör ki a háború. És ez mindig így van. Tehát a szimbólumok nagyon is aktívan vesznek részt a társadalom alakulásában. A másik, ami miatt ez ennyire központi maradt, hogy arra jöttünk rá, hogy itt nem egyszerűen egy mellékes jelenségéről van szó a társadalomnak, hanem kétféle gondolkodásmód jellemzi az emberiséget. Az egyikre azt lehet, hogy a fogalmi, logikai gondolkodásmód, ami igyekszik minél körülírtabban, minél pontosabban meghatározni valami micsoda, és ez a tudomány fejlődése ebbe az irányba megy, erre nagyon nagy szükség van, mert enélkül nem lenne, hát enélkül még a kőbaltát se találtuk volna ki. A másik, a szimbolikus gondolkodás viszont épp az ellenkezője ennek, mert az sosem egyértelmű, az sosem egyjelentésű, hanem az kinyitja a dolgoknak a végtelenje felé, és behoz egy csomó egyéb összefüggést, és ráadásul olyan módon poliszémikus a szimbólum, olyan módon van sok jelentése a szimbólumnak, ez sosem lezárható, ez mindig szaporodik, ez nyitott. És hogy ez a kétfajta gondolkodás, ez egymást egészíti ki. Mert mind a kettőre nagyon nagy szükség van, mert a világban az is fontos, hogy pontosan meghatározunk dolgokat, célirányosan, de az is fontos, hogy lássuk, hogy a világ az nem egyszerűsíthető le ilyen egy az egybe összefüggésekre, hanem az nagyon is összetett, nagyon is nyitott, nagyon is állandóan változó. És az pont a szimbolikus gondolkodáson keresztül lehet megragadni.
És hát ehhez még hozzátartozik, hogy ugye beszéltünk az előbb arról, hogy milyenféle módszereket használtunk. Egyet nem mondtam ehhez hozzá, a közvéleménykutatást. Tehát részben a magyarság szimbólumoknak a 2000-es, illetve 98-97-98-ban volt egy országos reprezentatív mintán egy adatfelvétel, és ezt most meg tudtuk ismételni 2021-ben, tehát most januárban fog megjelenni a könyv erről, az a címe, hogy a mindennapi élet magyarság szimbólumai, és ott arra kérdeztünk rá, hogy a mindennapi életnek melyek azok az elemei, amelyek identitásformálóak, amelyek valamilyen módon hozzá kapcsolódnak a, nem is azt mondanám, hogy a nemzettudathoz, mert annál tágabban értjük mi ezt, hanem az otthonosság érzethez, amitől azt érezzük, hogy nekünk valami közünk van ezekhez a dolgokhoz. Ami még hozzátartozik, hogy amikor igazán elkezdtünk foglalkozni ezzel a szimbolizáció kutatással, akkor volt két otka kutatásunk is, amiből a jelbeszéd, az életünk két kötete született, ahol különböző tudományterületeknek olyan képviselőivel dolgoztunk együtt, és szerkesztettük meg ezt a kötetet, akiknek a kutatásaiban szintén szerepet játszott ezek a szimbolikus jelenségek. És most pedig, amikor ezt a szimbolizáció monográfiánkat megírtuk, aminek egyébként nem véletlenül szerepel az alcímébe az, hogy hogyan cselekszünk szimbólumokkal, mert hát igazából tényleg azért érdekes a szimbólum és a szimbolizáció, mert ez társadalomformáló tényező. Ennek az előtanulmányaiként pedig négy kötetet is megjelentettünk. Az egyik az a kulturális antropológiában milyen szerepe van a szimbolikus antropológiának. Ha valamihez, akkor ez nagyon közel áll hozzánk. Itt Viktor Törnerre, Mary Douglasre, tágértelemben még Bourdieu-re és ilyesfajta kutatókra kell gondolni. Aztán a szemiotika, a szemiotikában hát nem kell magyarázni, hogy milyen fontos szerepet játszik a szimbólumfogalom, a pszichológiában, ugye itt hát sokféle irányzata a Jungtól kezdve a Freudon keresztül sok mindenkinél nagyon fontos szerepet játszik, és végül a negyedik terület az esztétika, hát az esztétikai megismerésben is, ugye ahogy a Gábor mondta az elején is, de hát az esztétikai szakirodalomban is fontos szerepe van.
És pont erről szerettem volna kérdezni ezekről a tudományterületekről, hogy akkor van ez a négy szintetizáló kötet, és lesz még folytatás, lesz mondjuk szociológia, hiszen a szociológiai módszerekkel, amit említetted is, például a magyarság szimbólumok esetében is elég erőteljesen építetek a szociológiai módszerekre, tehát hogy lesz még ilyen tudományterületi összekapcsolódás, van még tervetek, vagy kész van ezzel a négy szintetizáló kötettel, plusz a nagy szintézissel?
Tulajdonképpen a szociológia az két területbe épült bele, az egyik az antropológia, tehát a kulturális antropológia, ahogy ezt tudjuk, világszerte nincs éles határvonal a kvalitatív szociológia és a kulturális antropológia között. A másik pedig a szemiotikán belül, amit mi csinálunk, a szociószemiotika. Tehát ott megint nagyon erősen megjelenik ez a szociológiai vonulat.
Még egy gondolatot a magáról erről az egész szimbolizáció kutatásról, hogy ezt azért is nagyon fontosnak tartjuk, mert a mesterséges intelligencia rendkívül sok dolgot át tud venni a fogalmi logikai gondolkodásból, hiszen az egész emberiség fogalmi logikai fejlődése vezetett el a mesterséges intelligenciának és a megszületéséhez. Hát, ahogy a szerszámokat feltaláltuk, aztán azokból a gépeket, ahol a gépekből az automatákat, stb. Tehát ez vezetett ehhez, viszont a szimbolikus gondolkodásra sokkal kevésbé képes, egyelőre legalábbis nem látjuk, hogy mennyire. Tehát itt felszabadulna az emberiség számára egy olyan terep, amit nem tud kiváltani egyelőre a mesterséges intelligencia, és az energiáinkat az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben fordíthatnánk a szimbolikus gondolkodás és annak a magyarázata felé.
Tehát ez mentheti meg az emberiséget a mesterséges intelligenciától. Említettétek, hogy a magyarság szimbólumokkal kapcsolatosan mindjárt megjelenik egy új kötet. Milyen új témák foglalkoztatnak mostanában benneteket?
Hát tulajdonképpen két könyvben is dolgozunk ezen kívül. Az egyik a szellemi termelési mód könyvünket, azt egy nagyon fontos könyvnek gondoljuk, de egyrészt olyan vastag, másrészt pedig olyan szárazon sikerült megírnunk, hogy gondoltuk, hogy érdemes ezt egy közérthető formában is megtenni. Úgyhogy elkészült ennek egy 100 oldalas rövidített, és álláspontunk szerint egy jobban fogyasztható változata. Ez készen van, és most hamarosan elkészül ennek egy angol verziója is. Mert ezt fontosnak tartjuk, hogy így a nemzetközi diskurzusba is ez az egész bekerüljön. Már csak azért is, mert a társadalmi perspektívákról nagyon erősen eluralkodtak az utóbbi évtizedekben a negatív jövőképek. És mi itt megpróbálunk valami olyasmit felvázolni, nem utópiaként, hanem a jelen bizonyos jelenségeiből kiindulva, azokat összegezve, ami egy lehetséges társadalmi alternatívának a bizonyos elemeit mutatná be. És a másik pedig a magyarság szimbólumoknak, ennek az újonnan megjelenőnek is elkészül egy angol verziója. Ezen dolgozunk most, ennek a magyar változata már elkészült, mármint az idegen nyelvű, és folyamatban van ennek az angol verziónak az elkészítése is. Ugyanis nagyon fontosnak tartjuk, hogy az a leegyszerűsített, mindenféle szempontból leegyszerűsített magyarságkép az differenciálódni tudjon, és ebben a kötetben 1000 elemet gyűjtöttünk össze, ami ahhoz, hogy mi az, hogy magyar kultúra tágértelemben vett, a saját társadalom antropológiája értelmében véve, ez az 1000 elem milyen módon tud ebben részt venni, szimbolikus elem.
És mondanátok néhány ilyen elemet, mert ez szerintem nagyon izgalmas.
Például ilyenek, hogy az ételek és az italok, hát ez ugye evidencia, hogy ez mennyire erősen hozzátartozik, és milyen szimbolikus jelentősége van, ha egy külföldi idejön, ezzel kínáljuk, ha ünnepek vannak, akkor ezeket az ételeket esszük, isszuk. De nem csak ilyen evidens dolgok tartoznak ide, hanem például ilyenek, hogy a növényvilág, az állatvilág, ami körülvesz bennünket, ez is megteremt, a domborzati viszonyok, a tájak, a települések, a településeknek a meghatározó épületei és a terei, egészen odáig, hogy hát a művészetek, a különböző művészeti ágak, irodalmi kulcsfigurák. Ha arról gondolkodunk, hogy a francia irodalom, akkor rögtön ugye eszünkbe jutnak hősök, francia hősök, Victor Hugo-nak a hősei, vagy különböző. Az angol irodalomban ugyanígy tudunk a Dickens hősök nélkül elképzelhetetlen az, hogy mit is jelent az, hogy angol és angolnak lenni. Na most ugyanígy sorra vettük, hogy a magyar irodalomban kik azok a hősök, és aztán most már belekerült ebbe a kutatásba ilyen területek is, mint a filmek, vagy a rajzfilmek, mert a rajzfilmek például nagyon erősen identitásformálóként működnek.
És milyen ilyen rajzfilm van? Identitásra formáló ma a mai társadalom.
Ugye ennek volt egy pilot study része, amikor egyszerűen gyűjtöttük a kérdőív segítségével, hogy mi minden jöhet szóba, és aztán a pilot study végén a 20 leggyakoribbat kérdeztük meg ezen a bizonyos 1000 fős reprezentatív mintán, és hát ezekben ilyenek kerültek előkelő helyre, mint a magyar népmesék, ugye, amin most már generációk nőnek fel, a VUK-tól kezdve egészen a Macskafogóig, ami hát szintén egy ilyen generációs filmnek tekinthető, de ide tartozik a János Vitéz, ide tartozik a Fehér Lófia, és hosszan lehetne még sorolni.
És ha tulajdonképpen akármelyik területet veszük a népmeséktől kezdve tényleg a filmekig, hogy mitől válnak éppen magyarság szimbólumokká, hát nyilván attól, hogy egyrészt a magyar történelem bizonyos sajátosságai tükröződnek bennük, másrészt pedig, hogy ilyen nagyon ősi, kulturális meghatározók, mint amilyen például a sámán kultúra, az hogyan él tovább tulajdonképpen öntudatlan formában ezekben a népmesékben is például, vagy akár a dalainkban, vagy a gyerekjátékokban, az nagyon érdekes, és ezek olyan identitásformálók, amelyek pici korunktól fogva mindannyiunknak beépülnek a szocializációjába.
Egy csomó elem ezek közül teljesen öntudatlanul, tehát észre se vesszük, de az a táj, ami körülvesz bennünket, az a zene, amit nap mint nap hallgatunk, azok a népmesék, amik amin fölnövekszünk, most a népszokásokat nem is említettük, mert azt is néztük a népszokásokat, sőt olyan módon a népszokásokat, hogy ezek közül miket gyakorlunk, amik ténylegesen beépültek az életünkbe.
És most így utolsó kérdésként, egy kicsit így túlélve a szakmaiságon, ami igazán személyeset szeretnék kérdezni, számomra valójában ti szimbolizáljátok a szakmai és emberi harmóniát, mert ha olvasom a munkáitokat, vagy hallgatlak benneteket előadásokban, akkor mindig ez egy ilyen alapélményem, hogy van egy emberpár, egy házaspár, aki 50 éve együtt kutat, alkot, dolgozik, egy harmonikus kapcsolatban, és ez látszik az eredményeken is. Mi a titok? Hogyan csináljátok ezt?
Hát szerintem sok elemből tevődik össze. Egyrészt ez az év, ez tényleg ilyen nagyon kerek év nekünk sok szempontból, nem csak a kerek születésnap, a Gábor egyébként áprilisban volt 75, tehát még ez a 75, vagy a kerek is hozzátartozik. Tényleg 50 éve vagyunk, most volt a 50. házassági évfordulónk, és az első közös publikációk 50 éve jelent meg. A titok az sok elemből tevődik össze, az egyik eleme az mindenképp egy szerencsés egymásra találás, szerencsés életkorban. Én még nem voltam 20 éves, első éves egyetemista voltam, a Gábor végzős egyetemista volt. Sokkal érettebb voltam a koromnál, mert mi hárman vagyunk testvérek, és én vagyok a legidősebb. Két öcsém van. Ez nagyon sokat számított. Aztán elég hamar kiderült, hogy mind a ketten olyan képességekkel rendelkezünk, meg olyan érdeklődési irányokkal, amiben nagyon sok a közös elem, de ugyanakkor nagyon sok minden van, ami meg kiegészíti egymást. Úgyhogy amit szoktak kérdezni, hogy az ellentétek, vagy a hasonlóságok, mi mindig azt mondjuk, hogy is, tehát mind a kettőre szükség van. Aztán az életkor szempontjából az is fontos, hogy azt látjuk, hogy gyakran emberek, amikor túl későn találkoznak, már nagyon viharvertek, nagyon sok sérüléssel vannak tele, nagyon nehezen tudnak egymáshoz alkalmazkodni, akkor az megnehezíti a kapcsolat stabilitását, vagy stabillá válását. Mi ebből a szempontból is szerencsés életkorban találkoztunk egymással. Aztán hát nagyon sokat adott az egész kapcsolathoz a két fiunk, rengeteget tanultunk tőlük. Tehát az, hogy szülővé válással az ember mi minden tanul meg a világból, újra tanulja a világot egy egész más nézőpontból. Ez borzasztó nagy élmény volt nekünk. Mindenképpen hozzátartozik az az alapállás, amit mi minden emberi érintkezésben fontosnak gondolunk, hogy a másik ember az nem egy versenytárs, nem olyan, akit le kell győzni, nem olyan, akit mindig meg szokták tőlünk kérdezni, hogy ki a domináns fél. És akkor mindig mondjuk, hogy hát tulajdonképpen egyikünk sem. Vagy ha úgy veszük, akkor mind a ketten. Tehát, hogy mind a ketten erős egyéniségek vagyunk, de ugyanakkor megtanultuk azt, hogy milyen módon lehet ezt olyan módon összekapcsolni, hogy az ne ütközésekből álljon, hanem hogy olyan szintézist teremteni, amiben nem kell egyiknek se lemondani semmiről. Ez is olyan egy hibás közhely, amit szoktak mondani. Egyszer az egyik enged, máskor a másik enged. Nem, azt tapasztaljuk, hogy ez soha nem vezet jóra, mert előbb-utóbb ebből robbanás jön létre, hanem igenis, ez hosszadalmas, amire szokták mondani, hogy a demokrácia az egy hosszadalmas folyamat, egy házasságon belüli demokrácia is egy hosszadalmas folyamat, és energiaigényes folyamat, és nagyon sokszor fájdalmas folyamat, de az embernek rá kell szánni az energiát és az időt arra, hogy megtalálni azt, hogy milyen módon lehet ezeket a különböző érdekeket összeegyeztetni.
Egy másik interjúban ugyanezt a kérdést úgy tették föl, hogy hát hogy bírjuk azt, hogy napi 24 órában együtt vagyunk. És akkor én azt találtam válaszolni, hogy hát egy fát se kérdeznek meg arról, hogy hogy bírja ki, hogy 24 órán át a gyökerei a földben vannak. Hát abból él.
Ezt szerintem gyönyörű végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon izgalmas beszélgetést.
Mi is örültünk neki.
És a hallgatókat pedig arra biztatnám, hogy olvassa a könyveiteket, tanulmányaitokat, amikről néhányról volt is szó itt a beszélgetésben. Viszont hallásra!
A Véleményeken túl a Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast adását hallották. Korábbi adásainkat is meghallgathatják Spotify-on kívül többek közt az Apple és a Google podcaston. Kutatásainkról tájékozódhat honlapunkon a tk.hu-n. Eseményeinket, híreinket pedig követheti a közösségi média csatornákon.